Nagy szeretettel köszöntök mindenkit ezen a ma esti kert Isten tiszteletünkön, azokat is, akik rendszeresen járnak ide, azokat is, akik talán esetleg most vannak először, őket külön szeretettel köszöntöm, és fennállva hallgassuk meg az apostol köszöntését is. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Ámen. És hogyha már így fennállunk, akkor ugye van a kertisten tiszteleteknek ez a hagyománya, hogy az Isten tisztelet elején köszönteni tudjuk egymást, úgyhogy most erre bátorítok mindenkit, hogy ne is annyira inkább csak a szomszédjával, akivel éppen együtt érkezett és jól ismeri, de hogy menjünk oda nyugodtan valakihez, és ha nem ismerjük, mutatkozzunk be, váltsunk egy pár szót egymással, hogy egy kicsit ezzel is megérkezzünk, és ezzel is egy kicsit jobban összerázódjunk, hogy tényleg közösség legyünk a mai estén. Úgyhogy szabad odébb menni, köszönni, ismerkedni egy pár percig. Még mielőtt a dicsőítésbe belekezdenénk, szeretném elmondani, hogy ez a mai alkalom egy úgynevezett imaszolgálatos alkalom lesz, ahol megvannak azok a szolgálattévők, akikhez oda lehet menni, és lehet kérni, hogy imádkozzanak értünk, az imádságunkba támogassanak meg bennünket. Tehát nem az a megszokott lesz, hogy ott a padokba fölírjuk, hogy miért imádkozzon a lelkész, és aztán idehozzuk a papírt, bár papír az lesz, mert már van is, van. Igen, na de azt majd később fogom elmondani, hogy erre a papírra majd mit írjunk fel. Úgyhogy azt viszont lehet érlelgetni a szívünkbe, hogy szeretnénk-e majd, hogy az ima szolgálatosok imádkozzanak, értünk velünk, külön félre vonulva oda az ajtókon kívülre a templomnak az előtereibe. És most akkor énekeljünk.
Minden álmodnál Szörnyű, de nélkül.
Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, hálát adunk most neked azért, hogy itt lehetünk a te házadban. Hálát adunk neked azért, hogy az egész heti sok-sok tennivaló, sok-sok találkozás után most elcsendesedhetünk, otthonunk lehet itt a templomban. Köszönjük, Urunk, azt az ígéretedet, hogy a te szent lelked által te is itt vagy közöttünk, és nem csak egymással lehetünk közösségben a mai este, hanem veled is. Kérünk, Istenünk, hogy segíts nekünk ezt a közösséget minél jobban átélni. Hadd szakadjunk el minden hétköznapitól, hadd tudjunk most rád figyelni. Add nekünk a te igédet, hadd lássunk rá az életünkben, az életünkre a te igédnek a tükrében. Kérünk téged, hogy lelked által emeld fel a mi szívünket, hogy valódi találkozásunk legyen ezen a mai estén te veled. Ámen. Isten igéjét Sámuel első könyvéből olvasom. Sámuel első könyvének az első részéből az első 22 verset. Volt egy ember Ramataim Cófimból, Efraim hegyvidékéről, akinek Elkáná volt a neve. Efrátai volt Jeruhámnak a fia, aki Elihu fia, aki Tóhu fia, aki Cúf fia volt. Két felesége volt, az egyiknek Anna, a másiknak Peninná volt a neve. Peninnának voltak gyermekei, de Annának nem voltak gyermekei. Ez az ember évenként fölment városából Silóba, hogy imádkozzon és áldozzon a seregek urának. Ott pedig Éli két fia, Hofni és Fineás voltak az úr papjai. Amikor eljött az a nap, amelyen Elkáná áldozni szokott, egy-egy részt adott feleségének, Peninnának, meg mindegyik fiának és lányának. Annának is csak egy részt adott, pedig Annát nagyon szerette, de az úr bezárta a méhét. Vetétársa is sokat bosszantotta őt, hogy felingerelje, mivel az úr bezárta a méhét. Így történt ez évről évre. Valahányszor fölment az úr házába, ezzel bosszantotta őt. Ő meg csak sírt, és nem evett semmit. Akkor ezt mondta neki a férje, Elkáná. Anna, miért sírsz, miért nem eszel? Miért vagy úgy elkeseredve? Nem érek én többet neked 10 fiúnál? Egyszer Anna fölkelt, miután ettek és ittak Silóban. Éli pap meg ott ült egy széken az úr templomának az ajtó férfájánál. Az asszony lelke mélyéig elkeseredve könyörgött az úrhoz, és keservesen sírt. Azután ezt a fogadalmat tette. Seregek ura, ha részvéttel tekintesz szolgáló lányod nyomorúságára, gondod lesz rám, és nem feledkezel meg szolgáló lányodról, hanem fiúgyermeket adsz szolgáló lányodnak, akkor egész életére az úrnak adom, és nem éri borotva a fejét. Mivel hosszasan imádkozott az úr színe előtt, Éli figyelte az asszony száját, Anna ugyanis magában beszélt, csak az ajka mozgott, de nem hallatszott a hangja. Éli ezért azt gondolta, hogy részeg, és ezt mondta neki. Meddig motyogsz még itt részegen? Józanodj ki végre. Anna azonban így válaszolt. Nem, uram, bánatos lelkű asszony vagyok. Nem ittam bort vagy részegítő italt, hanem a lelkemet öntöttem ki az úr előtt. Ne tarts szolgáló lányodat elvetemült asszonynak, mert nagy bánatom és szomorúságom miatt beszéltem ilyen sokáig. Éli erre így válaszolt. Menj el békességgel. Izrael Istene, teljesítse kérésedet, amivel hozzá folyamodtál. Ő pedig ezt mondta. Nézz jó indulattal szolgáló lányodra. Azután elment az asszony a maga útjára, evett, és nem volt többé szomorú az arca. Másnap reggel fölkeltek, imádkoztak az úr előtt, majd visszatértek otthonukba, Rámába. Amikor aztán Elkána a feleségével, Annával hált, az Úrnak gondja volt rá. Egy idő múlva Anna teherbe esett és fiút szült. Sámuelnek nevezte el, mert ezt mondta, az Úrtól kértem őt. És mikor fölment az az ember, Elkána egész háza népével, hogy bemutassa az Úrnak az évenkénti áldozatot, és teljesítse fogadalmát, Anna nem ment el, hanem ezt mondta férjének, majd az elválasztása után viszem el a gyermekemet, hogy megjelenjék az Úr előtt, és végleg ott maradjon. Kedves gyülekezet, azt az információt kaptam Henitől, hogy a fél év témája az Istennel járás, Istennel járni, és ezen belül pedig a mai estén az imádság. Azt gondolom, hogy az Isten egyik legnagyobb ajándéka az a számunkra, hogy beszél hozzánk, hogy megszólít minket az igén, a Szentíráson keresztül és az ő szent lelke által. Ez olyan nagyszerű dolog, hogy az Úristen arra méltat bennünket, hogy megismerteti magát velünk. Hol megismerteti magát, hol utat mutat nekünk, hol vigasztalást ad, hol bátorít. Olyan sokféleképpen szól hozzánk az Istennek az ígéje, és hát újra és újra rácsodálkozhatunk, hogy nagyon sokszor éppen pont azt mondja, amire a legnagyobb szükségünk van. És az is egy ugyanilyen nagy ajándék, hogy nem csak az Úristen szól hozzánk, hanem mi is megszólíthatjuk. Halljuk, hogy amikor azt mondjuk, hogy Istennel járni, ha ezt a kifejezést halljuk, akkor azt gondolom, hogy mindenkiben valami fajta bensőséges viszony fogalmazódik meg ennek a kifejezésnek a hallatán, hogy itt ez a kifejezés, hogy Istennel járni, ez egy bensőséges viszony, ez egy kapcsolatra utal. Istennel járni az nem ugyanolyan, mint valakivel egy iskolába járni, vagy valakivel egy munkahelyre járni. Az anélkül is megvalósul, hogyha soha nem foglalkozunk egymással, ha talán sohasem beszélünk egymással. Istennel járni az inkább ahhoz hasonlít, mint amilyen kapcsolataink a barátainkkal vannak, vagy a szerelmünkkel, vagy éppen a házastársunkkal. Mert ezekben a kapcsolatokban érezzük azt, hogy milyen fontos beszélni egymással, milyen fontos beszélgetni egymással, és nem is akárhogy beszélgetni, hanem bizalmas, bensőséges beszélgetéseket folytatni, amiben őszintén meg tudunk nyílni egymás előtt, amiben fel tudjuk vállalni az érzéseinket is egymás előtt. Sok mindenről lehet valakivel beszélgetni, sok mindenről lehet még jókat beszélgetni is, de azt hiszem, hogy az mindannyiunk számára ismerős, hogy ahol megmaradunk a hétköznapi dolgok szintjén, a beszélgetésben, vagy mindig csak a közös érdeklődési körünkről, az érdeklődési területünkről beszélgetünk, akkor ezek a kapcsolataink ezek nem fognak olyan nagyon elmélyülni. Lehet, hogy mindannyian éreztünk is már ilyet, hogy voltunk egy kapcsolatban, vagy vagyunk, legyen az akár baráti, legyen az akár tényleg egy párkapcsolat. Kapcsolatban vagyunk, és beszélgetünk is, és mégsem érezzük igazán közel egymáshoz magunkat, mégsem érezzük igazán a kapcsolódást. Nem kapcsolódunk elég mélyen. Az Úristen, ahogy az előbb is mondtam, a Szentírás lapjain nagyon sok mindent megmutat nekünk magából, megmutat az ő népének, a kiválasztottainak, de hát nekünk mai hívő embereknek is. Elmondja sokszor, olvashatunk ilyen igéket, elmondja, ha valamivel megharagította őt az ő népe, elmondja, ha nem örül, elmondja azt is, hogy mit gondol, elmondja azt is, hogy mit érez, elmondja, hogy mit akar éppen megtenni, mit szeretne adni. Csak egy példát hadd hozzak ide, Jeremiás könyvében olvassuk egy helyen, ahol ezt mondja Isten Izraelnek, az ő népének, és hát ezt mondja nekünk is, örök szeretettel szerettelek, azért vontalak magamhoz hűségesen. Fölépítlek még téged, és fölépülsz, Izrael szüze. Hát milyen jó ezt hallani, mikor az Úristen azt mondja nekünk, hogy örök szeretettel szerettelek, és hogy ezért magamhoz vontalak. Az Úristen beleteszi magát a velünk való kapcsolatba, és azt kéri, azt várja, hogy mi is így tegyünk. Hogy ne csak tudomásul vegyük az ő létezését, hanem szólítsuk meg, nyíljunk meg előtte. És nyilvánvalóan nem azért kéri és várja ezt, mert enélkül ne tudná, hogy mi van bennünk, mit érzünk, mit gondolunk. Hiszen ő aztán igazán tudja, sőt, sokkal jobban tudja, mint mi magunk. Ugye ezt is leszűrhetjük a Biblia igéiből, hogy már születésünk előtt ismert bennünket. Nekünk még a nyelvünkön sincsen a szó, és ő már tudja, hogy mit fogunk, mit akarunk mondani. Arra, hogy megszólítsuk az Úristent, és hát ugye ennek a kiemelt módja az imádság, arra nekünk van igazán szükségünk. Képzeljük el, hogy milyen lenne az a kapcsolatunk, vagy ha van ilyen, akkor milyen az a kapcsolatunk, amiben mi hallgatásra vagyunk ítélve. Amiben mi nem mondhatjuk ki azt, hogy mit gondolunk, mit érzünk, mi van bennünk. Elemi szükséglete az embernek, hogy valaki meghallgasson bennünket, hogy valaki megértsen bennünket, hogy valaki visszajelezzen, amikor elmondunk valamit. És az Úristen éppen ezt ígéri nekünk. Van, ahol azt mondja, hív segítségül engem a nyomorúság idején, van, ahol azt mondja, kiálts hozzám, és én meghallgatlak. De ezek az igék mind arról szólnak, hogy az Úristen biztat, hogy mondjad, és én figyelek, és nem engedem el a fülem mellett, és fontos az, amit mondasz. Biztosan sokan hallották már azt a mondást, hogy az ima a lélek lélegzetvétele. Úgy kell a lelkünknek az imádság, mint az, hogy oxigént szívjunk be. Ez az előbb felolvasott történet, Annának a története, az nagyon jól példázza ezt az állítást. Ugye itt van a lelki szemeink előtt ez az asszony, akinek van egy hívő férje, ő maga is hívő, az életükben teljesen természetes az, hogy elmennek a templomba, évenként bemutatják az áldozatot, az imádság része az életüknek. A férjének abban a korban szokványos módon ugye két felesége van, Anna mellett ott van még a másik, Peninná, és ahogy hallottuk, Peninnának vannak gyermekei, Annának viszont ez idáig még nem született gyermeke. Hát ez ugye manapság is nagy teherként tud egy házaspárra vagy egy nőre nehezedni, hogy már késznek érzi magát a gyermekvállalásra, már szeretne gyermeket, és valahogy csak nem jön az a gyermekáldás. És abban az időben ezt a lelki terhet még növelte az, hogy a gyermektelenséget, a meddőséget, azt ugye Isten büntetésének tulajdonították. Hogy ennek az asszonynak azért nincs gyermeke, mert vagy valamilyen nyilvánvaló bűne van, vagy valamilyen jól leplezett bűne van, de hogy egy ilyen bűn miatt nem tartja őt méltónak arra az Úristen, hogy gyermekkel ajándékozza meg. Ez csak zárójelbe jegyzem meg, hogy valamiért a férfiakra nem ugyanez volt érvényes, de mindegy is, mert ebben az esetben ugye Elkánáról tudjuk, hogy neki már vannak gyermekei a másik feleségtől. Szóval itt van ez az Anna, és viseli ezt a gyalázatot, és a másik feleség, Peninná, erre igyekszik is mindig emlékeztetni őt. Ott van Annában ez a gyermek utáni vágy, szeretné ő is megélni az anyaságot, szeretne ő is életet adni, szeretne ő is gondoskodni, hogy neki is ott gügyögjön egy kis csecsemő, és miközben ezzel a vágyal van tele a szíve, eközben nem marad neki más, mint a szégyen, meg ott lehet benne a kétség is, hogy vajon mit vétettem, hogy nekem nem ad az Úristen. És amikor ugye évente egyszer áldozni mennek a silói szentélyben, akkor ez a dolog mindig még jobban terítékre kerül. Anna sír, és már enni sincsen kedve. És ahogy hallottuk, a férje nyilván csupa jó szándékból, de a maga esetlen módján próbálja vigasztalni. Anna, miért sírsz, miért nem eszel, miért vagy úgy elkeseredve? Nem érek én többet neked 10 fiúnál? Ebben ott van a jó rész, hogy Elkáná nem neheztel Annára azért, amiért ő még nem szült. De ott van az is, hogy hát szemlátomást vagy fülhallomást nem nagyon érzi át a feleségének ezt a bánatát. Mondhatná azt, hogy tudom, hogy mennyire fáj ez neked, és mennyire sajnálom, és úgy szeretnék tenni valamit, de tehetetlen vagyok. De nem ezt mondja, hanem valami ilyesmit mond helyette, hogy de hát itt vagyok neked én. Nem érzi át, hogy azért ez nem ugyanaz, hogy a felesége gyermeket szeretne, és persze ott van ő, de az nem ugyanaz. És ezzel Anna még jobban magára marad a fájdalmával, és hát hallottuk is a történetből, hogy mennyire nyomja ez a teher, de el is lehet képzelni. De az is lehet, hogy nem is kell ezt nekünk elképzelni. Mert voltunk már olyan helyzetben, amikor éppen ennyire nyomasztott valami bennünket. Nem éppen a gyermekvállalás, de bármi, valami, amivel magunkra maradtunk, amiben úgy éreztük, hogy senki nem tudja ezt átérezni, senki nem tud ebben velünk tartani, senki nem tud segíteni a bajunkon, megoldást kínálni. Ilyen helyzetben tényleg nincsen más lehetősége az embernek, mint oda roskadni Isten elé. És milyen jó, hogy Anna ezt tudja, hogy neki van ez a lehetősége. És imádkozik, kiönti a szívét az Úristen előtt, elmondja, kifújja magából mindazt, ami ennyire emészti őt belülről. Vagy ha egy másik képet alkalmazzak, leteszi ezt a nagy bánatát, ezt a nagy gondját az Úristen lába elé. Ha már az imádságról van szó ma este, érdemes egy kicsit odafigyelni arra is, hogy hogyan imádkozik Anna. Ugye Éli papról is azt olvassuk, hogy észreveszi, legalábbis azt észreveszi, amit kívülről is látszik, hogy Annának mozog a szája, hogy nem csak úgy gondolatban némán imádkozik, hanem a szájával is kimondja a szavakat. Ugye a mi kis református egyházunkban az imádsághoz azért leginkább az a kép kapcsolódik bennünk, hogy az emberek állnak lehajtott fejjel, akár lecsukott, lesütött szemmel, összekulcsolt kezekkel, de ez egyáltalán nem követelmény, nem törvényszerű, hogy így legyen. Van, aki csak gondolatban követi a lelkésznek az imádságát, van, aki, ahogy Anna a szájával némán kimondja a szavakat, van, aki kimondja hangosan is, vagy hát inkább suttogva. Ezeknek a dolgoknak alig ha van jelentősége, és nem kellene ilyen dolgok miatt meg sem látnunk a másikat, nemhogy ítélkezni, mint ahogyan Éli teszi. Ha valakinek úgy esik jól az imádság, hogy a nyitott tenyerét az ég felé fordítja, akkor imádkozzon úgy. Ha az összekulcsolt kéz segít nekünk jobban átérezni az Istennek a jelenlétét, akkor imádkozhatunk úgy, és talán megtapasztaltátok már azt is, hogy van olyan helyzet, amikor az ember ki se tud egyenesedni az Úristen előtt, hanem tényleg csak térdre roskad, és úgy könyörög az Istenhez. A Bibliában sok helyen, vagy több helyen olvashatunk az imádságról. Mindjárt ott van például a hegyi beszédben, ugye, amit Jézus mond, menj be a te belső szobádba, illetve amit ott mond Jézus, azzal arra próbál bennünket figyelmeztetni, hogy ne a mások tetszésére imádkozzunk. Ne akarjunk látványosan, látványos helyen, látványos módon, látványosan, hosszan imádkozni. Ne arról szóljon az imádságunk, hogy el akarjunk kápráztatni vele másokat. Ne szaporítsátok a szót, ezt mondja Jézus, de hát az ugye arra a helyzetre, illetve erre az esetre vonatkozik, mert itt azt olvastuk, hogy Anna bizony szaporítja a szót. Hosszan imádkozik, de nem azért, hogy mások lássák. Talán nem is regisztrálta azt, hogy Éli ott ül a kapuban és látja őt. Azért imádkozik hosszan, mert nagyon nagy teher van rajta, és azt szeretné teljesen kibeszélni, mélyen és őszintén. Azt is érdemes megfigyelni, hogy mennyire helyén való ez az imádság. Olyan szempontból, hogy mennyire tudatában van annak, hogy kihez is imádkozik ő, kicsoda is az az Isten. Seregek urának szólítja, mert tisztában van az Istennek a hatalmával, a nagyságával, tisztában van azzal, hogy az Úristen mennyivel nagyobb annál, mint amit mi, ami emberi szavainkkal, emberi léptékkel, emberi mértékkel ki tudunk fejezni. És eközben azt is tudja, hogy ő maga kicsoda, hogy mennyivel kisebb ő ennél a hatalmas Istennél. És bár tisztában van az erőviszonyokkal, mégis van benne elég bizalom ahhoz, hogy megszólítsa ezt a hatalmas urat. Van elég hite elhinni azt, hogy a seregek ura, a világ teremtője, az igenis oda fog figyelni ő rá is. Figyelemre méltatja ezt a kis parányi embert, figyelemre méltatja az ő személyes kis életét, az ő személyes imádságát. Tehát a bizalom és az alázat együtt van meg ebben az imádságban. Ott van benne, hogy Istenhez oda mehetek, mert meghallgat, de ott van benne nem csak az, hogy milyen kicsi ő, hanem az is, hogy Istennek nem kötelessége teljesíteni az ő imádságát. Ezt is tudja Anna, hiszen így fogalmaz, hogy ha rátekintesz szolgáló lányod nyomorúságára, és hát hallottuk, nem akarom újra elismételni. Mi is tudjuk persze, hogy Istennek nem kötelessége teljesíteni a mi kéréseinket, a mi imádságainkat, de azért, ha a szívünkre tesszük a kezünket, akkor lehet, hogy be kell vallani, hogy bizony vannak olyan kéréseink, amikhez nem szívesen tennénk hozzá, hogy de ne úgy legyen, ahogy én akarom. Vagy talán nem is lenne erőnk hozzátenni, mert annyira akarjuk azt a valamit, amit kérünk az Istentől. Talán az a legmeglepőbb ebben a történetben, hogy ebben az imádságban, amit Anna elmond, egyben fel is ajánlja az ő gyermekét az Úristennek. Annyira vágyik erre a gyermekre, és mégis van ereje felajánlani, felkínálni őt, a gyermeket ajándékozó Istennek. És azt nem olvastam teljesen végig az első fejezetet, de az első fejezet végén láthatjuk azt, hogy valóban nem csak tervezi, de be is tartja a szavát. Az Istennek, az Isten dicsőségére is kéri ezt a gyermeket. Jakab szavai jutottak erről eszembe, ő is beszél ugye az imádságról, és egy helyen ezt mondja: kívántok valamit, és nem kapjátok meg. Öltök és irigykedtek, de nem tudtok célt érni. Harcoltok és viszálykodtok, de nem kapjátok meg, mert nem kéritek. Vagy ha kéritek is, nem kapjátok meg, mert rosszul kéritek. Csupán élvezeteitekre akarjátok azt eltékozolni. Annak kéri ezt a gyermeket, de nem csak magának akarja. Az Isten dicsőségére lesz ez a gyermek, még nem is tudja Anna, hogy majd mennyire, még el sem tudja képzelni, hogy milyen nagy dicsőséget szerez majd Sámuel az Úristennek. És Pálnak hoznék ide egy mondatát a Filippi beliekhez írott leveléből. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. Semmiért sem aggódjunk, hanem mindenkor vigyük a kéréseinket Isten elé. Vajon azt jelenti ez, hogy minden kérésünket, és akkor van egy kis ellentmondás Jakab és Pál között, hiszen olyan sok mindent szeretnénk, olyan sok minden csak a magunk élvezetére is. Néha olyasmit is, amiről még mi magunk is tudjuk azt, hogy hát ez azért nem létszükséglet a számunkra. Azt tudnunk kell, hogy az Úristen szeret bennünket, és szeret bennünket megajándékozni. És még olyasmivel is szeret bennünket megajándékozni, amiről ő is tudja, meg mi is tudjuk, hogy nem létszükséglet a számunkra. De ugyanakkor az is igaz, hogy ha az Istennel járunk, ha az Istenre figyelünk, ha az ő akaratát keressük, akkor az idővel változik az értékrendünk is, és finomodnak, mondhatjuk így, a kívánságaink is. Finomodik az, hogy mit akarunk, mit viszünk oda az Úristen elé, mit érzünk elég fontosnak, hogy az Úristen elé vigyük. Anna kiönti a szívét, imádkozik, és ahogy hallottuk már, ettől megkönnyebbül. Az arca többé nem szomorú, az étvágya visszatér, hiszen rábízta az ügyét Istenre. Hát Istennel járni ezt is jelenti, hogy rábízom az ügyeimet az Istenre. Nem csak egyszerűen kapcsolatban vagyok vele az igeolvasás, meg az imádság által, hanem rá tudom bízni az ügyeimet, az életemet. Az ügyeimet nyilván nem azokat, a feladataimat, amiket ő rám bíz, hogy nekem kell elvégezni, hanem az összes többit is. Rábízzuk és elhisszük, hogy amit rábíztunk, az jó kézben van, hogy Isten úgy fog ezekben az ügyekben eljárni, hogy az végső soron majd a mi javunkat fogja szolgálni. Anna megkapta ezt a vágyott és kért gyermeket, mert az Úristen úgy látta jónak, hogy ezt a kívánságot teljesíti. De azt is tudjuk, hogy nem mindig történik így, és talán volt is már olyan kívánságunk, jó kívánságunk, nem is a magunk élvezeteire kértük, talán egy ismerősünknek a gyógyulását, és az Úristen valamiért nem teljesítette. Ugye a Szentírásban is van példa ilyen nem teljesülő imádságra is. Gondoljunk Pál apostolra, aki elmondja, hogy valamilyen tövis adatott a testébe, valamilyen betegség lehet ez, és hogy háromszor is kérte az Úristent, hogy Isten vegye el tőle ezt a dolgot, ezt a betegséget, és az Úristen nem vette el, ott hagyta Pál testében ezt a töviset. Akkor hát hiába imádkozott Pál. Nem hiába imádkozott, hiszen ha az Úristen nem is vette ki ezt a töviset, tüskét az ő testéből, de egy választ adott, és azt mondta Pálnak, hogy elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. És így Pál el tudta engedni azt, amit nem kapott meg, sőt, megértette azt is, hogy ezzel többet kapott. Megbizonyosodott róla, hogy valóban az Úristen ereje, az mindig megsegítette őt, mindig elég volt azokban a helyzetekben, amikor az ő emberi ereje bizony kevés lett volna. Az imádság soha nincsen hiába. Akkor se, hogyha éppen rendben van az életünk, és nincsenek ilyen nagy mélységeink, mint amilyen a történetünkben, Annának, akkor se hiába való az imádság, amikor éppen nem teljesül, vagy nem azonnal, amikor nem is kapunk választ sem, hogy miért nem teljesül, vagy a választ sem azonnal. Az imádság soha nem hiába való, Egyrészt, mert imádságban nem csak kérni lehet, hanem nagyon sok minden mást is el lehet mondani Istennek. Meg lehet vallani a hitünket, lehet hálát adni, lehet megköszönni dolgokat, megvallhatjuk előtte a bűneinket, vagy egyszerűen elmondhatjuk a dolgainkat Istennek, hogy így kapcsolódjunk hozzá. Az Úristen mindig közel van hozzánk, de ahhoz, hogy mi is közel tudjuk érezni magunkat ő hozzá, ahhoz bizony imádkoznunk kell, ahhoz újra és újra meg kell őt szólítanunk. De tehetjük ezt azzal a bizalommal, azzal a hittel, hogy Isten mindig meghallgat bennünket, ahogyan meghallgatta Annát is. Az imádságnak nagy ereje van. Ámen. És akkor most szeretnék arról beszélni, hogy most nem a közös imádságunk következik, hanem ez az úgynevezett ima szolgálat. Már idéztem Jakabtól, most még idehoznék néhány igeverset. Szenved-e valaki közöttetek, imádkozzék. Öröme van-e valakinek, énekeljen dicséretet. Betege valaki közöttetek. Hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében. Illetve Márk evangéliumából hoznék ide két igeverset, és a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt, sőt, ha bűnt követett el is, bocsánatot nyer. Ezért ezeknek az igéknek a biztatására hívunk mi is titeket imádságra, és az imádságra most két lehetőséget mondok. Az örömöket és a hálákat ide lehet hozni azokra a papírokra felírva, amiket akkor már kiosztottunk az alkalomnak az elején, tehát föl lehet írni ezekre, hogy miért vagyunk hálásak, éppen minek örülünk, és ezek a kis papírok itt maradnak, majd a szolgálat, a szolgáló közösség magával viszi, és majd otthon fogunk érte ezekért imádkozni. És a másik lehetőség pedig az, hogy úgynevezett ima szolgálatban leszünk, ahogy mondtam, ott a két ajtón kívül. Az egyik helyen én és Somodi Simon Éva várjuk azt, aki szeretne az imádságában ilyen támogatást kérni, a másik helyen pedig Kerekesné Jelényi Olga várja, vár benneteket. Nyugodtan oda lehet jönni, ami ott elhangzik, az ott is marad, illetve az Úristen elé jut fel egyes egyedül, tehát mi ezt nem adjuk ki, nem beszélünk róla, úgyhogy teljes bizalommal elmondhatjátok, hogy mi az, amiben szeretnétek imádságot kérni. Eközben folyik tovább a dicsőítés, és én pedig Évával, és Olgi pedig egyedül kint szeretettel várunk titeket.
Itt vagyok most, jó Uram, zene nem szól már, és minden te vagy jár, jöhetek hozzád. Mit is mondhatnék, mit hozhatnék eléd, mind neked is érték. Többet, mint egyszerű dalt, ami halkan elhalt, add hozzám azt, amit vársz. Tudom, hogy mélyebbre látsz, puszta felszínen, hogy bennem tekintse,
zápor felfrissít engem.
ahova elhívsz, én oda megyek, ott akarok lenni, ahova lelked vezet. Keskeny úton át, kísér hát engem, nem látom a cél, de veled nincs lehetet. Átadom neked most mindenem, a kezedbe teszem le életem. Látod a múltam, látod a jövőm, itt állok most előttem, s engedem a szívem, várok rá. Égesd a szívembe törvényedet, jelölje lámpásként ösvényemet. Vigyél közelebb hozzá, vigyél közelebb. Égesd a szívembe törvényedet, jelölje ösvényemet, vigyél közelebb hozzá, vigyél közelebb. Égesd a szívembe törvényedet, jelölje lámpásként ösvényemet, vigyél közelebb hozzá, vigyél közelebb.
Hajtsuk meg fejünket egy közös imádságra. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük neked ezt a mai estét, köszönjük neked az igét, köszönjük neked az elindult gondolatokat, a kérdéseket, amik felmerültek bennünk. Kérünk, Urunk, hogy te adj nekünk válaszokat, te vezess bennünket, hogy a gondolataink letisztuljanak, és összhangba kerüljenek a te akaratoddal. Hallgass meg, Urunk, a ki nem mondott imádságainkat is, és add nekünk azt, ami szerinted a legjobb. Erősítsd a mi hitünket, erősítsd bennünk az alázatot, a neked való engedelmességet. Kérünk, hogy jöjj velünk az otthonainkba, és jöjj velünk a ránk következő héten is, hadd érezzük minden nap, minden órában, minden percben a te jelenlétedet. Légy a mi őriző pásztorunk. Ámen. És most fennállva mondjuk el a mi Urunktól tanult imádságunkat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Hallgassunk meg néhány hirdetést, ezt a helyünket elfoglalva. Hirdetem, hogy az őszi szünetben az ifi alkalmak elmaradnak. Hirdetem, hogy lesz egy közös gyülekezeti programunk, egy több generációs hétvége, november 7-től 9-ig lakiteleken, és aki ebből a körből, akik ide járnak, szeretne jönni, annak Henninél kellene jelentkezni erre az alkalomra. Hirdetem, hogy a jövő vasárnap úrvacsorai istentiszteletek lesznek a gyülekezetünkben, és előtte pedig felkészítő alkalmakat tartunk csütörtök, péntek, szombaton 5 órától. És szeretném hirdetni, hogy újra indul Alfa sorozat november 11-én. Ez egy ugye 11 alkalmas sorozat, keddenként lesznek az alkalmak, illetve van benne egy hétvége is, az majd januárban. A honlapon lesz erről további információ, plakátokat fogunk kitenni, úgyhogy a jelentkezés módjáról lehet majd még később tájékozódni. Ugye az Alfáról azt kell tudni, hogy ezt lehet olyan ismerőseinknek is ajánlani, akik nem gyülekezetbe járó, megtért keresztények, de érdeklődnek az Isten dolgai iránt, érdeklődnek a keresztény vallás iránt, mert ott éppen az alapokról folyik beszélgetés, tehát hívogassunk másokat is, ha ismerünk olyat, akinek ehhez kedve lenne. Ennyit a hirdetésekről, és fennállva fogadjuk Isten áldását. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Ámen.
Adjatok hálát az Istennek.
Adjatok hálát az Istennek, imádkozzatok szent nevének, hirdessétek dicséretét, és minden jó tényleg.
És mindenkinek szép hétvégét kívánunk, vagy hetet, bocsánat, a hétvég elmúlt, szép hetet kívánunk, és áldásékesség.